erős vár a mi Istenünk. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a drága gyülekezetet ezen a mai vasárnapon, örök élet vasárnapján, és megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a gyászoló családokat, hiszen a mai istentiszteleten ez már több éves hagyomány. Az elmúlt egyházi esztendőben elhunytakra emlékezünk, és így fogunk a mai istentiszteleten is név szerint megemlékezni azokról, akiket elkísértünk utolsó útjukra. Így tehát köszöntjük szeretettel azokat a gyászoló családokat, akik emlékeznek, akiknek a szívén ott van a gyász fájdalmának a terhe, és azért vagyunk együtt, hogy Isten igéjére tekintve tudjunk vigaszt és reménységet találni, és örök élet vasárnapja ebből a szempontból fontos, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem az Istené, azért az Istené, aki elé mindannyian készülünk, akár hiszünk benne, akár nem, mindannyian készülünk, hiszen azt mondja az ige, hogy elrendeltetett, hogy minden embernek egyszer meg kell halnia, ez biztos, és aztán a másik ige pedig azt mondja, hogy minden embernek egyszer majd meg kell jelennie Isten ítélő szék előtt leplezetlenül. Itt hát mindannyian oda készülünk Isten elé, és hisszük azt, majd ebbre a prédikációban is fogok utalni, hisszük azt, hogy mindazok, akik hű sáfárok voltak, hű szolgák voltak, azok majd ott lesznek az örökké valóságban, a mennyországban. Egy olyan dolgot kap az ember, amelyet, ahogy az ige fogalmaz, szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, azt adja Isten az őt szeretőknek. Így tehát együtt emlékezünk a gyülekezettel, együtt emlékezünk a gyászolókkal ezen a mai istentiszteleten is. Szeretettel köszöntöm az általános iskola gyermekeit, pedagógusait, és ketten is fognak ma szolgálni ezen az Isten, hárman is, bocsánat, két verssel fognak szolgálni, igen, két verssel fognak szolgálni hárman ezen a mai istentiszteleten is, úgyhogy őket is szeretettel köszöntjük. Drága testvérek, nem csak sírunk a sírókkal, hiszen azt mondja az ige prédikátorok könyvének harmadik fejezetében azt olvashatjuk, hogy mindenek rendelt ideje van, és ideje van a sírásnak, de nem csak a sírásnak, hanem ideje van az örömnek is. A mai istentiszteleten családi istentisztelet is van, és gondolkodtunk azon, hogy vajon illik-e egy ilyen idézőjelben gyász istentiszteleten születésnaposokat köszönteni. Én úgy gondolom, hogy ahogy a prédikátorok könyvében meg van írva, hogy ideje van a születésnek, és ideje van a halálnak, ideje van a nevetésnek, és ideje a sírásnak, ideje az örömnek, és ideje a gyásznak, ahogy fogalmaz az ige. Így úgy gondoljuk, hogy együtt örülünk az örülőkkel, és sírunk a sírókkal. Ezért az Isten tiszteletnek az elején, a szokásunktól eltérően, az elején fogjuk majd köszönteni a születésnaposokat, mindazokat, akik ebben a hónapban látták meg a napvilágot. Előtte hadd olvassam fel a hirdetést. Gyülekezeti alkalmakat hirdetek. Ma örök élet vasárnapján a tavalyi évhez hasonlóan meglátogatjuk a temetőben elhunyt lelkészeink sírját. Találkozás délután 2 órakor a régi ravatalozó mögötti püspök síroknál. A Keresztkérdések című 13 részből álló sorozat 10. alkalmát november 28-án szerdán 17 óra 30-tól tartjuk a gyülekezeti teremben. Témája a Mester terve szerinti gyülekezet. November 27-én lesz Urbán Erzsébet gimnáziumi tanárnő születésének 100. évfordulója. Közel 60 éven keresztül, 2003-ban bekövetkezett haláláig gyülekezetünk hűséges, tevékeny tagja, sokak Zsóka nénie volt. Életéről, áldott szolgálatáról december 1-én, szombaton, délután 15 órakor a gyülekezeti teremben szeretett vendégség keretében fogunk megemlékezni. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre az alkalomra. Adventi sorozatot tartunk december 3-tól 7-ig, hétfőtől péntekig, 17 órai kezdettel a gyülekezeti teremben. Igét hirdet dr. Kovács László Attila igazgató lelkész. Karácsonyi készülődésre hívjuk szeretettel a gyermekeket december 8-án, szombaton, az érdekes tartalmas alkalom 10-től 13 óráig a gyülekezeti teremben lesz megtartva. Hirdetjük, hogy december 15-én 17 órai kezdettel jótékonysági karácsonyi koncertet szervezünk a feleségemmel. Szeretettel várjuk erre a karácsonyi koncertre a gyülekezeti terembe szintén a testvéreket. Az evangélikus általános iskola várja a 2013-14-es tanévre az első osztályosok jelentkezését az angol-magyar kéttanítási nyelvű és az általános tantervű matematika tehetséggondozó osztályba. Testvéreink figyelmébe ajánljuk, hogy a nagytemplomi egyházfi feladat körének ellátására jelentkezőket várunk, azaz pályázatot hirdetünk. Az új egyházi szolgálatba állása az új évtől lesz esedékes. Gyűlésre hívjuk a kibővített elnökség és számvevőszék tagjait 2012. november 28-án, szerdán 19 órai kezdettel a gyülekezeti terembe. Gyülekezetünk énekara ma este az 5 órakor kezdődő áhítat után tart próbát a gyülekezeti teremben. Megérkeztek a 2013-as évi útmutatók, az egyszerű és a bővített útmutatók. A hivatalban és a körzeti lelkipásztoroknál meg lehet ezeket vásárolni. Az evangélikus élet legújabb száma kapható 250 forintos áron a kijáratnál. Isten áldja meg a mai alkalmunkat, hogy az ő dicsőségére legyen gyülekezetünk épülésére. Most pedig kérem azokat bátran, mindazok, akik ebben a hónapban látták meg a napvilágot novemberben, azokat kérem, hogy nyugodtan fáradjanak ide előre, fogjuk egy igével köszönteni őket, és egy csekély ajándékkal, és áldásban fognak részesülni. Tehát azok, akik vállalják ezt, nyugodtan fáradjanak ide előre, és köszöntjük őket itt az oltárnál. Jézus, ő megváltó, Isten áldott szennye, égi főpap úr és király, Amen.
mit adsz minden helyzetben. Te vagy a kincsem, életem, te vagy a mindenem. Velem úgy nincs, mivel
az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Íme új eget és új földet teremt az Úr, és örvendez benne az ő népe örökké. Uram, az égig ér a te szereteted, embert és állatot te tartasz meg, mert nálad van az élet forrása, a te világosságodban látjuk a világosságot. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért, adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk lélekben és igazságban. Mindenható örök Isten, cselekedd meg kegyelmesen, amit ígértél egyházadnak, és teremts újjá mindent a te jó tetszésed szerint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, melyet egyházunk erre a mai vasárnapra kijelölt számunkra oltár előtt ige felolvasásaként, és amelyet megírva találunk Péter második levelének harmadik fejezetében, a harmadik verstől a következőképpen. Mindenek előtt tudjátok meg, hogy az utolsó napokban csúfolódók jönnek, akik saját kívánságaik szerint járnak, és gúnyosan kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert rejtve van előttük, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amely által az akkori világ özönvízzel elborítva elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által félre lettek téve, a tűznek fenntartatva az ítéletnek és az Istennek istentelen emberek pusztulásának napjára. Azaz egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek is tartják, hanem hosszú tűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint a tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig égve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyennek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sietetnétek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Azért, szeretteim, ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az ígére, most magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A mi segítségünk jön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mind örökké. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, melyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 25. fejezetében, a 14. verstől a következőképpen. Jézus mondja, mert úgy van ez, mint amikor egy útra készülő ember előhívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek képessége szerint. Majd útra kelt. Aki az 5 talentumot kapta, vállalkozásba kezdett, és további 5 talentummal gyarapodott. Hasonlóképpen, akinek 2 volt, az is más 2 szerzett hozzá. Aki pedig az 1 kapta, elment, elásta azt a földbe, és elrejtette urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Előjött az, aki 5 talentumot kapta. Hozott még 5 talentumot, és ezt mondta, uram, 5 talentumot adtál nekem, íme más 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki, jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta, uram, 2 talentumot adtál nekem, íme 2 másik talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki, jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, és azt mondta, uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plántáltál. Félelmemben azért elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, íme megvan, ami a tied. Az ő ura pedig így válaszolt neki, gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is begyűjtöm a termést, ahol nem plántáltam. El kellett volna tehát helyezned pénzemet a pénzváltóknál, hogy amikor megjövök, nyerességgel kapjam vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és gyarapodik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyászoló családok, szeretett hozzátartozók, drága gyászoló gyülekezet, a mai vasárnap, ahogy a hirdetésben is említettem, a mai vasárnap rendkívüli, hiszen sok olyan ember, sok olyan család fogadta el a meghívásunkat erre az alkalomra, akik néhány hónapja, néhány hete, esetleg néhány napja veszítették el valamely szerettüket. És ez a veszteség, ez a hiány vagy űr sok esetben mély fájdalmat okoz a szívben. És biztos nem volt könnyű a mögöttük álló időszak, s feltételezem, ugyanígy nem lesz könnyű az előttük álló sem. Azonban ebben a mély, nehéz, fájdalmas időszakban különösen is alkalmunk van Istenre, az élet és halál urára tekinteni. Hiszen ahogy ez a jézusi példázat is mutatja, minden Istentől van. Ő az, aki ad, és ő az, aki elvesz. Ő az, akitől van az ajándék, egy házastárs, egy családtag, az évek, az évtizedek, és ő az, akitől van a hiány. Minden tőle jön, mert ő teremtette meg az életnek a feltételeit, és ő is tartja fenn, és ő is tud elszólítani ebből az életből. Elsőként tehát jó azt tisztán látni, hogy minden tőle van. Ő, ha kell, akkor ad. Ha kell, akkor elvesz. Ezt tükrözi a példázat is. De menjünk végig, mit üzen számunkra, mindannyiunk számára, hiszen neki mindenkihez van szava, ahhoz is, aki gyászol, ahhoz is, aki hálát ad, örvendezik, ahhoz is, aki kételkedik, aki kétségek között van, aki vívódik, gyötrődik, aki gyenge, erőtlen, aki megfáradt, aki meg van terhelve, aki békétlenségek között van, és aki szenved. Ő nem úgy vigasztal, ahogy a világ, ő nem úgy ad békességet, ahogy a világ, ő nem nyugtatgat, engedi, hogy beletörődjünk dolgokba, ő úgy szólít meg, hogy közben vigasztal és gyógyít. Ő azt mondja a János evangéliumában, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ő úgy hív magához, Máté evangéliumában olvashatjuk, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve, és én megnyugvást, békességet adok nektek. Drága testvérek, ezért érdemes őre elhallgatni, mert neki van hatalma vigasztalni, neki van hatalma erőt adni, van hatalma békességet teremteni abban a szívben is, ahol nincs békesség. Mindazok, akik őre áll figyelnek, mindazok, akik őre áll hallgatnak, azoknak kész olyat is adni, amit eddig talán legbelül keresett, érezte annak hiányát, de sehol nem találta. És ezzel a szívvel próbáljunk az ő szavára figyelni. Azt olvashatjuk a példázatban, hogy jön a gazda, és ad abból, ami az övé. Ad valamit, amiért nem a szolgák dolgoztak meg, nem verejtékeztek, izzadtak azért, hogy legyen az övék. Úgy döntött a gazda, teljes szabad elhatározásából, hogy ad nekik az övéből, a sajátjából. Mit ad? Talentumot. Kinek ötöt, kinek kettőt, kinek egyet. Csak úgy érdekességképpen, akik szeretik a számokat, érdekességképpen, hogy milyen nagy érték volt nem csak az akkori zsidó világban, hanem a mai időnkben is, egy talentum, egyetlen egy darab talentum, abban az időben 40-50 kg aranyat ért. Bődületesen nagy összeg ma is. Nem csak abban az időben. Ma reggel, amikor készültem a mai igehirdetésre, kíváncsiságképpen megnéztem az aranynak az árfolyamát. 1 gram 18 karátos arany, mai piaci értéke 9200 forint. 1000 gram, hogy egy picit számoljunk, 1000 gram arany 9.200.000 forint. 40-50 kg arany 370-460 millió forint. Érdekesség, hogy a parlament épületében összesen 40 kg arany van felfestve. Példázatunkban Jézus éppen arra szeretett volna rávilágítani, hogy az az érték, amit kiosztott a gazda, irreális. Irreálisan nagyon nagy dolgot bízott az ő szolgáira a gazda. Valamit minden szolgájának adott. Valakinek ötöt, valakinek kettőt, valakinek egyet. Mindegyiküket kitüntette azzal, hogy vagyonából egy részt egyet szolga kezére bízott. Már az is egy sok, amit kapott a harmadik. Egyetlen talentum. Hát még az öt. Azt olvashatjuk a példázat folytatásaként, hogy azonnal elindult a háromból kettő, és vállalkozásba fogtak. Azonnal. Nem haboztak, nem az utolsó pillanatra hagyták, hanem elindultak, vállalkozásba kezdtek, forgatták azt, amit kaptak, gyarapodtak, mert komolyan vették, amit a gazdájuk mondott, és értékelték azt, amit a gazda rájuk bízott. Megbecsülve érezték magukat. Milyen csodálatos, hogy nem csak a gazda becsülte meg a szolgáit, hogy ilyen hatalmas értéket bízott rájuk, hanem a háromból kettő érezte azt, hogy megbecsüli őket a gazda. Megbecsülve érezték magukat. Azonban, aki egyet kapott, nemhogy megbecsülte volna a mi reál bizatot, hanem elment, elásta, sőt, még a számadás idején szemtelen is volt. Míg a többiek izzadtak, dolgoztak, fáradoztak, addig ő nem vesződött, küszködött, ő fogta magát, és elásta, amit kapott. Őt nem érdekelte az, amit kapott, nem törte magát, meg sem próbált az ő urának kedvében járni, és aztán, ahogy olvashatjuk Jézus elmondása szerint, aztán eltelt hosszú idő, talán néhány hónap, talán lehet, hogy több év. Ez nem derül ki a példázatból, de egy biztos, hogy eljött a számadás napja, amikor be kellett számolni arról, hogy ki mit tett. Volt, aki örülhetett, és volt, akinek szégyenkeznie kellett. Az első, aki 5 talentumot kapott, még 5-öt hozott mellé, aki pedig 2 talentumot, az még 2-t szerzett. Mondhatni, 100%-os volt a teljesítés. Azonban, aki 1 talentumot kapott, miután kiásta, oda nyújtotta, és azt mondta, itt van a tiéd. Szöveggel szemtelenkedik, arcátlanul viselkedik, és mivel fel sem mérte tettének súlyát, a gazda kimondja az ítéletet a végén. De nézzük azt, hogy mit válaszol az első kettőnek. Azt mondja a gazda, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be a te uradnak ünnepi lakomájára, vagy egy másik fordítás, a te uradnak örömébe. Kétszer fordul elő ebben az egy mondatban ez a rövid szócska, hogy hű. Az első 2 szolga hű volt. A harmadik nem volt az. Az első kettőnek az a jutalma, hogy bemehet a gazda ünnepi lakomájára. Ez azt jelenti, hogy a lehető legközelebb engedte magához őket, a korábbinál sokkal bensőségesebb, mélyebb, tartalmasabb közösség alakulhatott ki velük, mint addig az volt. A harmadik pedig kivettetik a külső sötétségre, az még messzebb került tőle. A harmadik őrizni akarta a tisztes távolságot a gazdától. A maga önállóságában döntött, nem azt tette, amit a gazda mondott, nem függött tőle. Neki ne parancsoljon senki, talán mondhatta magában. Ő megőrzi, visszaadja, aztán hagyják őt békén. De kiderül, hogy nincs semleges magatartás. Vagy még közelebb kerül, ha azt teszi, amit mondott a gazda, vagy még messzebb kerül tőle, ha nem azt teszi, amit mondott. Mi a hűségnek a lényege? Jézus példázata szerint az, ha valaki az Istentől kapott értékeit arra használja, amire kapta. Az a hűséges, aki az Istentől kapott javaival azt teszi, amit a tulajdonos Isten mondott. Mert ezek a talentumok nem csak addig voltak a gazda tulajdona, amíg a raktárban voltak, hanem akkor is az ő tulajdona maradt, amikor kiosztotta kezelésre, munkára a szolgáinak. Nekik semmiük sem volt, mindent úgy kaptak, ahogy az elején említettem. Csak úgy kaptak. Addig, amíg nem volt otthon a gazda, bizonyos szabadsággal gazdálkodhattak vele, de azt kellett tenniük, amivel megbízták őket. Aki azt tette, az hűséges, és az még közelebb került hozzá. Aki nem arra használta, amire kapta, az nem hűséges, az gonosz és lusta, mondja Jézus. És kedves testvérek, úgy gondolom, hogy sok mindent kapunk ebben az életben Istentől, de egy dolog, ami igazán fontos, az életet. Az életet Istentől kapjuk. Azt a néhány évet, azt a néhány évtizedet, melyet itt tölthetünk ebben a testben, és nagyon érdekes, hogy a görög nyelv két külön szót használ az élet kifejezésére. Használja egyszer a biosz szót, valamint használja a zoé kifejezést is. Mind a kettő életet jelent, de teljesen más a jelentése, az üzenete. A biosz, szerintem mindannyian értjük, mi még magyarok is értjük ezt a szót, ezt a kifejezést. Biosz, ebből jön a biológia, ugye? A biológiai élet, a testünknek a működése. Biosz. A zoé túlmutat ezen a földi életen. Túlmutat a biológiai életen, örök életet jelent. A zoé túlmutat mindenen, amit itt látunk, amit szem lát, fül hal, ember szíve gondol. Ezért említettem a hirdetésben azt az ígét, amit olvashatunk szintén a Bibliában. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, azt adja Isten az őt szeretőknek. És a zoé az, amit szem nem látott. A biosz az, amit szem lát, fül hall, érzékeink érzékelnek. Igen, kedves testvérek, az egyik legfontosabb, hogy az életet, a biológiai életet is tőle kapjuk. Ezt mindannyian kapjuk. Mindannyian. Nem jelentkeztünk erre az életre, nem mi döntöttük el, hogy szeretnénk, hogy mikor szeretnénk élni, hanem kaptuk az életet, azt a néhány évet, évtizedet. Kaptuk. Nem a véletlenek sokasága révén lettem az, aki vagyok, hanem kaptam az életet. Nem én harcoltam ki magamnak, hanem ajándékba kaptam ingyen. És Isten szemében az élet kincs, az élet ajándék, mert kedves testvérek, az élet értékes. És ezt Isten tudta a legjobban. Ő tudta a legjobban. Hányan tékozolják az életüket, az élet minden egyes percét, vagy vetik el maguktól, hányan égetik a gyertyát két oldalról, mondván egyszer élünk, tékozolják az életüket, melyet Istentől kaptak, nem becsülik meg, hanem hányavetett módon sáfárkodnak az életükkel, szenvedjen az a fránya test, az a biológiai test, mondják sokan. Isten sok mindent bízott ránk, sok mindent. Amit biztos ránk bízott, az az életünk. De ránk bízott házastársat, családot, gyermekeket, környezetünket, egzisztenciát, és lehetne sorolni. Ránk bízta az életet. És itt nincs több élet, mint a játékokban. Itt az élet egyszeri, megismételhetetlen, az élet értékes. Isten tudta ezt a legjobban, amikor a számára legértékesebbnek az életét odaadta az emberek kezébe. Gondoljunk abba, kedves testvérek, hogy az ő fiának az élete sem volt annyira drága, hogy az embert, engem, téged, bennünket megmentsen. Isten tudta, hogy az élet értékes, mert ami életünket akarta megmenteni, az ő fia halálával. Isten ezt a bioszt, ezt a biológiai életet ránk bízta, hogy mi gazdálkodjunk, mi sáfárkodjunk vele, és ő lehetőséget teremtett Jézus Krisztusban, hogy túl a biológiai életen, mert ő nem azért teremtett bennünket, hadd hangsúlyozzam, Isten nem azért teremtett bennünket, hogy itt vegetáljunk, együnk, emészünk, a biológiai létnek éljünk évekig, évtizedekig, hanem a biológiai léten túl a zoé életet is megtapasztalhassuk Jézus Krisztusban. Isten ezért teremtett bennünket, mert az az ember, aki csak a biológiai életnek él, az tékozol. Az nem hűséges szolga, hanem lusta, rest szolga, mondja az ige. Az ássa a maga életét, ássa a maga sírját, s vágja maga alatt a fát, mert ahogy Jézus mondja Lukács evangéliumában, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall, önmagát elveszti. Isten azért adta az életünket, hogy őt megismerve neki éljünk, az ő dicsőségére legyünk. Minden nélküle eltöltött idő, drága testvérek, az tékozlás. Minden nélküle eltöltött idő az pazarlás. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, Jézus példázata nem csak arra szeretne rámutatni, hogy az élet értékes nem csak az ember, hanem Isten számára is, hanem arra is, hogy eljön majd a számadás ideje. Amikor számot kell adnom arról, amit ebben az életben tettem, amit Isten rám bízott, és még idejében hallhatom a figyelmeztetést, idejében hallhatják azok, akik nem vele járnak, őt nem ismerve élnek, azok tékozolnak, és az ítéletkor a külső sötétségre fognak vettetni, azok, akik az ő dicsőségre élnek pedig, és úgy töltötték ezt a néhány évet, évtizedet, amire Isten adta, azok hű szolgák lesznek, és azok hallják majd azt a mondatot, mely a legnagyobb örömöt jelenti majd a hívő ember számára, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be a te uradnak ünnepi lakomájára. Drága gyülekezet, kedves testvérek, mert neki az élet értékes. Mert neki te értékes vagy, és azáltal, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, azáltal, hogy bele taszította őt a halálba, mert emberek kezébe adta, azzal, hogy Jézus meghalt, értem és érted, azzal Isten felértékelt téged és engem. És jelents ez a példázat ma, kedves gyászoló családok, számotokra azt, hogy értékesek vagytok, mert Isten felértékelt benneteket Jézus Krisztus által. Ma ebben a világban, könyvelők tudják, minden amortizálódik, minden értéktelenedik. De drága gyülekezet, hirdesse nekünk ez a példázat, hogy értékes vagy. Isten számára értékes vagy. Mert felértékelt téged Jézus Krisztusban. Mert neki az élet értékes, mert neki te értékes vagy. A kérdés, hogy nekünk milyen értékes az, aki a biológiai és az örök életet adja Isten Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük, hogy Jézus Krisztusban te felértékeltél bennünket. Értékesek lehetünk, és talán fel se fogjuk, mekkora érték bizatott ránk azáltal, hogy élünk, azáltal, hogy megismerhetünk, azáltal, hogy ma hallhattuk ezt az igét, azáltal, hogy hallhattuk a te szavadat, hiszen nem emberi szájra, nem emberi szavakra tekintünk, hanem arra, és hisszük, hogy minden ige hirdetés a te szavad, hisszük, hogy a te kijelentésed, és milyen értékes az, hogy ebben az életben hallhatunk téged, hallhatunk rólad, megismerhetünk, és megismerhettük azt, hogy Jézus Krisztusban felértékeltél minket. Urunk, könyörgünk azért, hogy vizsgálj meg bennünket, mutass rá arra, hogy talán sokan vannak, akik tékozolják az életüket, vannak, akik ássák mindazt, amit kaptak, és vannak, akik megbecsülik, mert megérezték azt, hogy a gazda megbecsülte őket, hogy felértékelte. Urunk, kérünk azért, hogy mutass rá azokra a dolgokra, amelyek előtted nem kedvesek, köszönjük és hálát adunk, hogy úgy, ahogy vagyunk, hogy bűnösen, hogy szennyesen értékesek vagyunk számodra. Köszönjük, hogy úgy fogadsz el mindannyiunkat, ahogy vagyunk. Nem kell törtetnünk, nem kell megfelelnünk, hanem úgy mehetünk hozzád, ahogy vagyunk, mert te így osztottad ki az életet mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy Jézusban ez a bűnös élet felértékelődött, mert ő meghalt bűneinkért, köszönjük. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Kibóci Zoltán, tanács. Ma még tiéd, körülötted mindennek, s adhatsz belőled, annak, kinek nincs. De jön egy nap, talán nem soha, s kihűl kezedből minden földig nincs. S nem lesz tiéd, többé sincs. Tollad, virágos párnád, másra vár. Mit maga köré épített egy élet, nem lesz több, mint összevonuló kártya. Ma szólhatsz még, szerető, meleg szóval testvéredhez, szemben, szomorú. Vigasztalsz hangot zengő muzsikára, s talán rózsát kapott egy tövis köszönő. Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz, harmadként fújjon a szerető szava, mert jön egy nap, hogy elnémul az alka, és soha többé szóra nem fog. Ma karod még erős, a lábad fürge, szolgálhat szegényt, árvát, beteget. Ma törölhetsz verejtéket, könnyet. Ó, segíts, ha teheted. Mert jön egy nap, hogy kezed mozdul. Mindegy, hogy ősz lesz, tél, vagy koranyál. Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél, azt nem teszed meg többé, soha. De amit tényleg körülötted minden, s adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs. Hisz jön egy nap, talán nem sokára, s kihull kezedből minden. Az lesz tiéd, amit odaadtál. Az, mi minden kincsnél többet ér. A tett, a szó, mit szeretetből adtál. Felmond, örök elhesség.
Köszönjük szépen már Borbálának. Most pedig, mielőtt az elhunyt testvérünkről meg fogunk emlékezni, és hadd mondjam, hogy ahogy temetések kezdődtek tavaly november, december magasságában, úgy fogjuk majd elhunyt testvéreinket is név szerint felolvasni. Előtte egy énekkel csendesedjünk el, mely arról az országról szól, ahová készülnek a hívő emberek.
Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek át, aki Krisztussal jár, s benne hitt. Aranyból koronát, fehér égi ruhát, kárpa húrja itt bengetheti. Igen, ott minden.
Drága Urunk, nehéz megszólalni, hiszen annyi név, annyi emlék, annyi örömteli perc után, órák után, hónapok, évek után, évtizedek után ki kell lépni ebből a világból. És nehéz megszólalni, mikor emlékezünk. De köszönjük, Urunk, hogy emlékeinket a Te kezedbe tehetjük le, és köszönjük, hogy úgy állhatunk meg előtted, hogy van miért hálát adni. Szeretnénk hálát adni azokért a testvérekért, akiknek a neveik elhangzottak évekkel. Hálát adni az ő életükért, mindazért, amit rajtuk keresztül adtál a családtagoknak, férjeknek, feleségeknek, gyermekeknek, családtagoknak egyaránt, megköszönve mindazt, amit általa adtál övéiknek. Nehéz megszólalni, de mégis, Urunk, elcsukló hangunkat megtöri a remény, hiszen nem a halálé az utolsó szó, hiszen nem az elmúlás az, amivel szembesülünk, hanem Te fölkínáltad Jézus Krisztusban az örök életet. Fölkínáltad, hiszen ő azért halt meg, hogy az embernek legyen szabadsága a bűntől, a halál hatalmától. És köszönjük, hogy Jézus legyőzte kereszthalálával a halált, a bűnt, és mint utolsó ellenségként töröltetett el. És köszönjük, Urunk, hogy így lehet az embernek reménysége, van a reménytelen életben, így lehet vigasza a mély gyászban, így lehet ereje a lelki próbatételekben. Urunk, köszönjük, hogy Te felértékeltél bennünket, hogy felértékelted az életet. És Urunk, látod, hogy sok minden van a szívünkön. Visszük eléd a gyülekezetet, gyülekezetünk újulását, fiatalokat, családosokat, idősebbeket. És könyörgünk azért, hogy egy adj enyhülést fájdalmakra. Szeretnénk eléd vinni a betegeket, kórházban fekvőket, eléd vinni azokat, akik fedél nélkül vannak, akikre nincs, aki rányissa az ajtót, magányosokat, özvegyeket, árvákat, az ő terheiket, hogy adj enyhülést számukra. És Urunk, látod a szívünket, látod szívünk kéréseit, de mindezt a tőle tanult imádságban hadd foglaljuk össze. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, végezetül pedig vegyétek helyetekről fennállva Isten áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd és adjon neked békességet.